Palotás Zsolt 1986-ban született Szegeden, 2005-ben érettségizett a Hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szatmári Kollégiumban, majd tanulmányait a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának történelem szakán folytatta. 2007 őszétől a Bölcsészettudományi Kar középkori és koraújkori magyar történeti tanszék által vezetett medievisztika szakának, 2008 tavaszától az új és legújabbkori magyar történeti tanszék Magyarország története a 18.-20. Században specializációjának is hallgatója. Kutatási területe Anglia koraújkori története, angol gyarmatosítás, gyarmati háborúk, továbbá katonai konfliktusok, hadviselés az újkorban. 2009-ben dr. Kökény Andrea egyetemi adjunktus témavezetésével az Országos Tudományos Diákköri Konferencián első helyezést ért el. A 2009. július 11-19-e között Hódmezővásárhelyen megrendezett második történettudományi találkozón meghívott előadóként vett részt. 2006 és 2008-ban Szeged megyei jogú város tanulmányi ösztöndíjában, 2007-ben a Polgári Hódmezővásárhelyért Alapítvány tanulmányi ösztöndíjában, 2009-ben a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának dékáni elismerő oklevelében részesült. Felkérem Palotás Zsoltot, tartsa meg előadását.
Jó estét mindenkinek! Az előttem szóló előadóhoz hasonlóan én is nagyon szépen köszönöm a megtiszteltetést, hogy itt a Szabad Egyetem keretében előadhatom az OTDK-n már egyszer bemutatott pályamunkámat. Előadásom a tengeri hadviselés taktikájában az angol-holland háborúk alatt végbe menő fejlődést és változásokat mutatja be. Az elemzés alapját a Julian Corbett által szerkesztett korabeli hajózási és harci utasítások adják. Az előadás elsősorban a katonai utasításokat végigkövetve, illetve az utasítások szemszögéből elemezve vizsgálja az adott időszakot. Az utasítások mellett az előadásnak részét képezi a diplomácia és politika történet is. A 17. század folyamán három nagy tengerészeti háborúról beszélhetünk Anglia és Hollandia között, melynek kiváltó okai között gazdasági, kereskedelmi és ideológiai okok is találhatóak. A tengeri hadviselésben végbe menő kezdeti változások az angol-holland háborúkhoz köthetőek, így bátran kijelenthető, hogy a háborúban letisztuló új tengeri harcmodor korszakos jelentőséggel bírt. A háború eredményeképpen Hollandia másodrangú tengeri nagyhatalom lett, és Anglia jelentősen bővítette a tengeren túli gyarmatait, elég ha csak a holland észak-amerikai kolóniákra, így New Yorkra gondolunk. A tengeri harc a középkorban tulajdonképpen a hajók fedélzetén lezajlott gyalogsági harc volt, ebben hozott változást az angol-holland háború, az újítás technikai és taktikai változások összessége volt, technikai újítás volt az ágyuk megjelenése, jobban mondva elterjedése a hajókon, az egyes hajókat különböző szempontok alapján kezdték el csoportosítani, a kategorizálásnál több tényezőt vettek figyelembe, azonban döntően mindig a hajók nagyságára és tűzerejére vonatkoztak. A taktikai újítás a hajók vonalas formációban történő elrendezésében rejlett. Az új alakzatnak köszönhetően a flotta parancsnokok könnyebben tudtak utasításokat adni a hajóknak, ezáltal átláthatóbb lett az ütközet. A 17. századtól kezdve az angol admirálisok fokozatosan három hajórajra kezdték felosztani flottájukat, melyet ezután színekkel kezdtek el jelölni. A felosztás egy olyan mechanizmust hozott létre, mely során az admirális egy bizonyos mérvű ellenőrzést tartatott fent hajói felett egy hosszabb ütközet során. Ilyenkor az utasítások pontos és alapos betartására kell gondolnunk. A királyi haditengerészet a kialakuló új taktikát kezdetben többféleképpen értelmezte. Sweetman megemlíti a taktikai nézetekben különböző, két tengerészeti iskola, a kézitusások és a formalisták taktikai gondolkodását. Mindkét iskola a vonalharcászat mellett tört lándzsát, azonban a harc további lefolytatásában gyökeresen más nézeteket vallottak. A formalisták szerint a szorosan zárt formációt minden esetben meg kellett tartani, ezáltal könnyű volt parancsokat adni. A formalista taktikai értelmezés hátránya az volt, hogy nem valósult meg az ellenséges lotta egészének a megsemmisítése, túl merev lett a hadvezetés a csata folyamán, a kínálkozó lehetőségeket nem tudták kiaknázni. A formalista taktika képviselői között olyan neves személyiségeket kell megemlítenünk, mint Jakab, Yorki herceget, a későbbi második Jakab angol uralkodót és Sir William Pent. A kézitusások alapgondolata ezzel szemben az volt, hogy a célnak az ellenséges flotta egészének a megsemmisítése kell, hogy legyen. A szorosan zárt formáció némely esetekben felbontató, ha ezzel a megoldással képesek döntő fölényt szerezni az ütközet során. A fölényt a tűzerő koncentrálása jelentette. Az angol admirálisok az angol-holland háborúk idején több taktikai manővert kísérleteztek ki, hogy ezt az állított célt elérjék. Ilyen volt először a flotta hajóinak összevonása, majd a flotta hajóinak megduplázása, illetve megkettőzése az ellenséges flotta két oldalán, és végül az ellenséges flotta vonalának az áttörése, mely a hajózási és harci utasításokban is megtalálható, a támadó flotta beattol az ellenséges vonalba, ketté osztja azt, és mint egy ketté vágja azt, ezt a manővert az egész flotta, vagy annak egy része hajtotta végre. Ezen taktika képviselők között meg kell említenünk Rupert, királyi herceget és George Monkot. Most pedig térjünk rá konkrétan a angol-holland háború eseménytörténetére. A 30 éves háborút lezáruló Veszfáliai békével új hatalmi csoportosulások alakultak ki Európában. Anglia, Franciaország és Hollandia számított nagyhatalomnak. Hollandia nagyhatalmi státuszát elsősorban gazdaságának köszönhette. Az ország élen járt a távolsági kereskedelembe. Nem véletlen, hogy a 19. században Mahan admirális találóan megjegyezte, hogy a flotta az oka a fűnövésének is Amsterdam utcáin. Az 1650-es évek politikai tekintetben fordulópontot jelentett a fiatal holland köztársaság történetében, hiszen először állt elő olyan helyzet, hogy nem volt vezető egy orániai helytartó személyében. A politikai vezetés a holland penzionárius Johan de Witt kezébe került, aki egyre aktívabb politikát kezdett folytatni a tengeren. Kereskedelmi rivalizálás bontakozott ki a két állam között, melynek nyitánya az angol parlament által 1651-ben kiadott Navigation Act hajózási törvény volt. Ezt a eseményt tekinthetjük az angol-holland háború közvetlen kiváltó okának. Azonban más egyéb okok is közre játszottak a háború kirobbanásában. Nehezen érthetjük meg azt, hogyan lehetséges, hogy két protestáns állam egymás ellen harcol, hiszen Cromwell egy hatalmas méretű szövetséget körvonalazott a két állam között, melynek alapja a vallási meggyőződés volt. A szövetség célja a világ angol és holland érdekszférákra történő felosztása lett volna, azonban ezt a tervezetet a holland fél elutasította. Paul Kennedy megállapítása ezen a ponton igazolást nyert, miszerint az 1600-as évek utáni nagyhatalmi szintér legfigyelemre méltóbb jellemzője, hogy beérett egy valóban többpólusú európai államrendszer, az országok inkább hajlottak arra, hogy a nemzeti érdekek mentén hozzanak döntést háborúról vagy békéről, mintsem az országok feletti vallási ügyek miatt. A háború során az ütközetek meglehetősen változatosak voltak, az erőviszonyok kiegyenlítettek voltak, egészen a portlandi csatáig jellemző a kereskedelmi hajók támadása és a szervezetlenség. Ekkor, 1653. március 23-án Anglia három tengeri tábornoka, Robert Blake, Richard Dean és George Monk elrendelte, hogy ezután minden hajónak az említett rajban törekednie kell arra, hogy megtartsa az előírt vonalas formációt az admirális parancsnoksága alatt, vagy annak a parancsnoksága alatt, aki a flottát a helyettes poszton vezeti. A Commonwealth által kiadott utasítások összesen 14 cikket tartalmaztak, ezek közül 8 állapított meg harcászati körülményekhez igazodó parancskiadást. Ezek a legkülönfélébb harci helyzeteket szabályozták, például megszabják, hogy mi a teendő abban az esetben, ha ellenséges hajót fognak el, a csata megkezdése előtt előírják, hogy minden rajból hajót kell kiküldeni felderítésre, a 12-es kimerítően részletezi az ellenséges flotta gyújtóhajóinak támadásának a visszaverését, a 13-as a flotta gyújtóhajóinak támadását szabályozta. A cikkelyek között továbbá találhatóak állandó érvényű parancsok is, ilyen a 11-es, mely előírta, hogy nem szabad tüzelni ellenséges hajóra, ha fennáll a kockázat, hogy baráti hajót találat érhet. Két előírt jelzést akkor kellett a hajóknak leadniuk, ha végveszélybe kerültek és javításaikat kellett kijavítaniuk. A 14-ben először találunk olyan jelzést a flotta hajóinak, mely nem különféle zászlókkal leadott jelzés volt. A jelzés kétszorosan egymást követő ágyúlövés, ezt 3 perc múlva újra meg kellett ismételni további 2 ágyúlövésre. A Commonwealth által kiadott utasítások összegzéséként elmondhatjuk, hogy a tengeri tábornokok a hadviselésben jártas emberek révén, hiszen, ne feledjük, egytől egyig részt vettek az angol polgárháború szárazföldi ütközeteiben, a tengeri hadviselésben olyan rendszert kívántak megvalósítani, melyet már megszoktak szárazföldi összecsapásaik során. Itt arra kell gondolnunk, mint a zárt rend megtartása, az állandó gyakorlatozás, és ami a legfontosabb, a parancsnok utasításai pontos és alapos betartása. Az utasítás hatására a következő csatában, a Gabbard Bankiban a parancsnokok alkalmazták a vonalas formációt, az angolok az ütközet nagy részében szorosan egymás mögé felzárkózott hajók taktikájával arattak elsöprő győzelmet a hollandok felett. A flottánk, hangzik egy angol jelentés alapján, együtt harcolt jobb hadrendben, mint előtte bármikor. Anglia és Hollandia anyagi és pénzügyi lehetőségei kimerültek, a háborút Anglia nyerte meg, és Hollandia a Navigation Act elismerésére kényszerült. Továbbá a szerződés titkos záradékában a holland tartományok kötelezettséget vállaltak arra, hogy az orániai Nassau-ház egyetlen tagja sem fogja betörteni a helytartóság intézményét, ezzel az angolok elérték a holland széttagoltságot. A legsúlyosabb ellentét azonban nem oldódott meg, a kereskedelmi rivalizálás és a küzdelem a két haditengerészet között tovább folytatódott. A holland köztársaság gyorsan magához tért az első háborúkhoz a sokból, továbbra is kereskedelmi nagyhatalomnak számított, ez természetesen nem került el Anglia figyelmét, amikor 1660-ban a Cromwell féle köztársaság a Commonwealth helyét újra a királyság foglalta el, II. Károly minden erejével azon volt, hogy véget vessen a hollandok kereskedelmi fölényének. A harc a gyarmatokon robbant ki, majd ez terjedt át Európára. Jakab ugyanis Robert Holmes-t azzal bízta meg, hogy foglalja el az holland telepeket Nyugat-Afrikában. Ezzel egy időben az angolok megszállták a hollandok észak-amerikai kolóniáit. Többek között ekkor került angol kézre új Amsterdam, melyet Holmes a York herceg tiszteletére keresztelt át New Yorkra. Meg kell még említenünk, hogy a II. Háborúban szövetségben a hollandok mellett a francia monarchia harcolt, azonban ő csak a gyarmatokra szorítkozott a hadviselés szempontjából. Az angol flotta főparancsnoka a restaurációt követően Jakab Yorki herceg lett, első harcászati utasításait 1665. április 10-én adta ki a flottának. A parancsok lényegében sok újat nem tartalmaztak az 1653-asokhoz képest, csupán azok módosított változatai voltak. Az új utasítás kiadásában nyilvánvalóan az is közre játszott, hogy Károly nem akart olyan parancsgyűjteményt érvényben hagyni, melyet az a köztársaság adott ki, mely apját kivégeztette. a 16 cikkely közül csupán 2 új rendelkezés, ilyen a 15-ös passzus, mely rendelkezett arról, hogy milyen jelet kell alkalmazni abban az esetben, ha az admirális azt akarja, hogy a hátvéd vagy az elővéd fejlődjön fel először hozzá. A 16-os pedig arról rendelkezett, hogy a hajóknak nem szabad addig tüzelniük, amíg nincsenek lőtávolságon belül. Továbbá, és ami a legfontosabb, 2 olyan passzus található a direktívák között, melyek változtatásokat eszközöltek a korábbiakhoz képest. A másodikban előírták, hogy a kapitányok helyezkedjenek el azon a helyen és abban a rendben, amelyet előírtak számukra a csatarendben. A harmadik pedig megfogalmazta, hogy a hajók az előírt rendben bocsátkozzanak harcba az ellenséggel. Ekkor megfigyelhetjük azt, döntő módon az utasításoknak köszönhetően, hogy a hajóknak határozottan kijelölték helyét a csatasorban. Jakab később április 18-án kiegészítő utasítással toldotta meg saját rendelkezéseit. Ez a direktíva tartalmazta többek között azt, hogy a csatahajósorban milyen távközöket kell betartani a hajóknak. A fél kötélhozt ezután egészen a vasból készült gőzhajókoráig betartották a királyi haditengerészetbe. Április 27-én Jakab újabb sorozatnyi utasítást adott ki, mely saját utasításának a megerősítése volt. Ebből arra a következtetéssel juthatunk, hogy a herceg saját hatáskörébe igyekezett vonni a flotta irányítását. Az első nagy csatára, mely aztán majdnem véget is vetett a háborúnak, Lowestoftnál került sor. Jakab valahogy áttörte a holland vonalat, ezzel kivívta a győzelmet. Sir William Penn véleménye szerint az ütközet a hajózási és harci utasítások szerint zajlott le, mely előírta az ellenséges flotta áttörését. Azonban Jakab sehol nem írta le, hogy ez a manőver tudatos elképzelései szerint zajlott volna le, a győzelem csupán egy véletlen eredménye volt, jelesül a holland flotta zászlós hajójának a felrobbanása. Jakabot, mivel a győztes csata után nem erőltette a megvert holland flotta üldözését, leváltották, jobban meggondolva Jakab a saját harcutasítása szerint járt el, mivel azt hitte, hogy a holland flotta egészen még nem futamodott meg, tartotta az előírt formációt. A leváltott Jakab helyébe Rupert királyi herceget és George Monkot nevezték ki társparancsnokként, ketten együtt vívták meg az angol-holland háborúk, sőt, a vitorláshajók történetének legnagyobb tengeri ütközetét, mely a hadtörténeti irodalomban mint 4 napos tengeri csata szerepel. Az angol flottát a csatát megelőzően ketté osztották, mely stratégiai hiba volt és a ütközet elvesztéséhez vezetett. Az ütközet lefolyása és annak értékelése érdekes tanulságokkal szolgál a tengeri hadviselés taktikájának fejlődésére nézve. Először is az angol hadvezetéssel kapcsolatban felmerült kortárs bírálatot kell megemlítenünk. Penn szerint vonalban kellene harcolnunk, ám de mi össze-vissza harcoltunk, ami teljes és bizonyítható pusztulásunkhoz vezetett. Állításait forráskritika alkalmazása nélkül nem fogadhatjuk el. Először is ő maga nem vett részt az ütközetben, továbbá tisztában volt azzal, hogy a vereségnek nem csak taktikai, hanem stratégiai oka is voltak. Igazán nehezen hihetjük el azt, hogy az angol flotta a második holland háború derekán nem vonalas formációban veszi fel a harcot az angolokkal, a hollandokkal, és végezetül az sem mellékes, hogy Penn a szemben álló stratégiai iskola képviselője volt. Ez annyit még zárójelbe, hogy Sir George Carter a flotta kincstárnokának véleménye szerint ő, vagyis Penn, a legkétszínűbb ember, aki a világon valaha is volt. Penn megállapításainál sokkal kedvezőbb képet festett le az angol flotta hadrendjéről Guiche, a holland flottához csatlakozó francia gróf. Csodálattal emlékezett meg az angol hajók hadrendjéről, melyet egy katonai analógia alapján a lovassághoz hasonlított. Úgy harcolnak, mint a lovasság, amely a parancsnoknak megfelelően cselekszik. A taktika alkalmazása a csata folyamán a kézitusás elképzeléseket tükrözi, Ez tetten érhető Rupert herceg 1665-ös utasításán, mely szerint az ellenség megsemmisítésének kell lennie mindig a legfontosabb szempontnak. Az ütközet folyamán megfigyelhetjük a vonal áttörésének manőverét. A negyedik napon, feltehetőleg Rupert utasítása alapján, Minks áttörte a holland vonalat, annak túlsó oldalára került, és onnan hajtotta végre támadását. A következő nagyobb csatában, a Szent Jakab napiban az angolok győzelmet könyvelhettek el, a holland hadrend megbontása az ifjabb Martin van Tromp részéről, a csata lefolyása a formalista taktika helyességét igazolta, holland példa alapján, és ha nem tartjuk be a szorosan zárt formációt, vereséget szenvedünk. 1667. júniusában a holland flotta rajtaütött az angol haditengerészeti bázison a Medway torkolatában, itt több hajót felgyújtott, és elvitte az angol flotta zászlós hajóját és büszkeségét, a Royal Charles-t, melynek egyébként a tatforagványát a mai napig megtekinthetjük, sőt, mutogatják Hollandiában a Nemzeti Múzeumban. Nem mellékesen. A győzelem erkölcsileg nagyobb volt, mint katonailag, Angliában felerősödött a béke követelése, melyet meg is kötöttek 1667. július 31-én Predában. A tárgyalások értelmében Anglia megtarthatta az észak-amerikai holland kolóniákat, viszont minden más hódítását vissza kellett adnia. Továbbá a Navigation Act rendelkezéseit a hollandok javára módosították, ezentúl a német területekről érkező árukat is szállították hajók Angliába. A harmadik háború során megfigyelhetjük az újkorra jellemző szövetségi rendszerek átalakulását. 1661. márciusától, mikor is 14. Lajos átvette Franciaország irányítását, új, kontinentális uralom megszerzésére törő állam jelent meg Európában, a francia monarchia. Az 1670-es Doveri egyezmény értelmében a franciák csatlakoztak az angolokhoz a hollandok elleni háborúban. Cél a holland hegemónia megtörése volt. A terv értelmében szárazföldön és tengeren súlyos katonai csapást mérnek az országra, majd ezt követően nekik tetsző politikai vezetést juttatnak hatalomra. A háborút a napkirály gyors és kevés állam bekapcsolódásával járó háborúnak szánta Angliával, Kölnnel és Münsterrel szövetségben, azonban a konfliktus igen gyorsan kontinentális méretűvé vált. A háború első szakaszában a holland flotta támadást indított a holland hajók ellen, az angol történetírás ezt nevezi a harmadik angol-holland háborúnak. A háború elején újból kinevezték a flotta főparancsnokának Jakabot, 72 és 73 között kiadott harcászati utasításai döntő módon az előző háború tapasztalatainak a figyelembe vételével adta ki. Első parancsgyűjteménye júniusára dotálható, mely 26 cikket tartalmazott. Ezek számos új rendelkezést tartalmaztak, melyek Monk és Rupert taktikai gondolkodását tükrözték. Feltehetően körülbelül Jakab első utasításával egy időre tehető a herceg további három különálló intézkedése. Az első az angol harcászati felfogást tükrözi, ez az a cikke, mely megfogalmazza az ellenséges flotta szél alatt való tartását. Az angol admirálisokat 16. 19. század folyamán mindig törekedtek arra, hogy hajóikat lehetőleg széloldalon helyezzék el, hiszen a hátszéllel rendelkező flotta általában a győzelem reményével vehette fel a harcot. Nem kis problémát jelent a második cikkei értelmezése, ez az a cikkely, mely először fekteti le írásba az ellenséges flotta áttörését és kettéosztását. Ha flottánk elővédje úgy találja, hogy az ellenség bármely ponton sebezhető, akkor arra kell irányítani a hajókat, hogy az ellenség flottáját ketté vágják. Az ilyen taktikai manőver, mint azt láthattuk, távol állt a formalista harcmodortól, ez inkább a Monk és a Rupert által képviselt kézitusásokra volt jellemző. Azon a véleményen vagyok, miszerint ez egy korábbi utasítás lehetett, feltehetően a második háborúból, mely írásos formában most jelent meg először. Végül a harmadik cikkeiben újra megtaláljuk azt a rendelkezést, mely szerint a csatasort minden áron meg kell tartani. Az első összecsapásra a szövetséges flotta és a De Ruyter által vezetett holland flotta között 1672. június 7-én került sor a Suffolk partja menti Solebay-ben. Az angol-francia vegyes flotta súlyos vereséget szenvedett, így elhárult Hollandia tengerfelüli támadások veszélye. Időközben azonban Hollandia területére mélyen behatoltak a francia csapatok, ekkor Zéland elismerte harmadik Vilmost helytartónak, Vilmos gyors reagálásának köszönhetően a holland csapatoknak sikerült visszaszorítaniuk Lajos ezredeit. 1673-ban az események újra a tengerre helyeződtek, az hollandok három alkalommal kísérelték meg visszaverni a szövetséges flotta invázió szándékát, kétszer Sonnenwerdnél és egyszer Texelnél. Mindhárom ütközetben a holland admirálisok kerekedtek felül, és elhárult Hollandia tengerfelüli támadásának a veszélye. A texeli volt a harmadik angol-holland háború legutolsó ütközete, Anglia kilépett a háborúból és megkötötte a békét. A békét, melynek politikai jelentősége volt, Hollandia több szövetséges meg tudott magának nyerni a franciákkal szemben. A háború elhúzódása feltárta a francia monarchia gyengeségeit, patthelyzet alakult ki, és 1678. augusztus 10-én a francia és holland fél megkötötte a Nijmegeni békeszerződést, mely a csatározások beszüntetését jelentette. Az elhangzottak összegzéseképpen megemlíthetjük először politikai szempontból, hogy Anglia és Hollandia kimerült az egymást kölcsönösen meggyengítő háborúkban, csupán az elsőt nyerték meg az angolok elsőprő fölénnyel, a másodikat, lezáró bredai békében már engedményeket kellett tenniük a hollandoknak, azonban megszerezték az ekkor még viszonylag értéktelen területeknek számító észak-amerikai kolóniákat. A harmadik háború angol relációban teljes és szégyenletes kudarc volt, a francia monarchia csupán felhasználta a Szigetországot, hogy ezáltal elérhesse nagyhatalmi vágyait. Az angol-holland háborúk nem csak a két ország kapcsolatrendszerének alakulását tekintve jelentős, Blake 1653-as utasításának köszönhetően ettől az időponttól kezdve majd minden európai ország tengerészetében megjelenik a csatahajósor, mint taktika alkalmazása. A középkorra jellemző ütközéses taktikát felváltja a hajó-hajó, sorsora elleni harcászat. Az új taktika a hajók vonalba helyezése sikerre vitte az első konfliktust, a második és harmadik háborút a taktikai gondolkodást eltérően megítélő két tengerészeti iskola szembenállása határozta meg. A tengeri hadviselés taktikájában majd csak Nelson fog új lendületet hozni, aki Monkhoz és Ruperthez hasonlóan vállalta a kockázatos tengeri manővereket, hogy ezáltal az ellenség teljes flottáját megsemmisítse. Köszönöm a figyelmet!
Köszönjük az előadást, kedves közönségünk, kérem tegyék fel kérdéseiket.
Azt szeretném megkérdezni, hogy voltak-e különbségek az angliai és a holland flotta között, gondolva itt a hajók felépítésére és alapvető stratégiai vezetési különbségekre?
Jogos a kérdés, mert erről csak kevés, vagy semmi nem szó nem esett a angol és a holland flotta különbségeiről, mivel a TDK pályamunka főleg az angol félre korlátozódott, de egy-két dolgot tudok ehhez a kérdéshez kapcsolódva mondani. Természetesen volt, mivel az angol és holland hajók kezdeti indulása egészen más volt. Hollandia, mint tudjuk, kereskedelmi állam volt. Az első háborúban csupán kereskedelmi hajókkal tudta felvenni a harcot az angolokkal szemben. Majd az első háború derekán épp kezdtek egy flottaépítési programban, ami majd csak a második háború idején lesz sikeres. A taktikát tekintve, már a második háborúban a hollandok átvették az angoloktól a vonalharcászatot, és egyáltalán nem igaz, hogy csak a példán a Martin van Tromp balul sikerült akcióhaja kapcsán, de ők is sikeresen alkalmazták, ne feledjük, olyan kiváló tengernagyok, mint de Ruyter admirális harcolt kötelékükben. A magyar diákok, ha más nem, de Ruyter kapcsán azt esetleg tudják, hogy ő volt az, aki pont a holland-francia háborúban kiszabadította a magyar gályarabokat a földközi tengeren.
Nekem az lenne a kérdésem, hogy a flottának az admirálisa milyen módon adott parancsokat a többi hajó kapitányának?
Igen. Volt róla szó, hogy a jelzés, hogy ami először nem tehát zászlójelzések voltak, meg volt az ágyúlövés. Tehát a zászlóval leadott jelzés pont a formalista taktikának a egyik hátulütője volt, mert a tengeri hadviselésben igazán nézem mondjuk egy viharos körülmények között zászlóval leadni jelzést. Vagy ha a hajók fordulnak a csatasorban, egyik lemaradhat, nem látja. Például a második háborúban volt pont a négy napos ütközetben, hogy tévesen adtak le egy jelzést a hajónak, vagyis lemaradt egy hajó, és csak egymás után kapták meg a jelzést, és teljesen más jelzést kaptak. Tehát nehéz volt.
A hajók különbségéről már volt szó. Az ágyuk között volt különbség?
Az ágyuk között nem igazán, hanem az ágyú lövedékbe különbség. Tehát a harcászati különbségekbe, hogy a hollandok az angolokkal szemben általában a hajó vitorlázatára tüzeltek, hanem úgynevezett láncos és rudas golyót használtak, ami a vitorlázatot tette tönkre, és az élő erőt a fedélzeten. Az angolok inkább a hajó fedélzetére tüzeltek. Tehát náluk a cél a teljes elsüllyesztés volt, ami a korban viszonylag nehéz volt.
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadássorozat keretében egy hét múlva Konkoly Marianna a Szegedi Tudományegyetem mezőgazdasági karának diákköri nyertese tartja meg új genetikai források létrehozása géncsendesítés tanulmányozására című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is, viszontlátásra!